Köszöntjük ismét a hallgatókat a mikrofonnál.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És Csegezi Mária. És ha minden igaz, akkor Szabó Tamás restaurátor művészt fogják nem sokára hallani, aki a Szegedi Móre Ferenc Múzeumnak a munkatársa, és akit majd az Szegedi Angyali Üdvözlet néven ismerté vált, és általa restaurált Giorgio Vasari rondóról faggatunk. Ha jól látom, akkor hamarosan itt lesz a telefonvonalba a művész úr.
Amíg még nincsen itt a vonalban, és várjuk, hogy a hívást, de közben már sikerült is.
Megérkezett, Isten hozta Mária rádióba. Köszöntöm a művész urat, és szeretnénk érdeklődni, hogy hol látható ez a kör alakú festmény ma, de megszakadt a vonalunk, mert a technika az egy ilyen dolog, úgyhogy reméljük, hogy néhány másodperc múlva valóban itt lesz velünk a művész úr.
Ha már a technikát említettük, akkor az előbb is egy picit hirtelen szakadt meg a kapcsolatunk a Székelyló kapcsán. Igen. Ami viszont hát nem a teljesen a kezünkben van ez a dolog, hanem néha bejelentkezik a bizonyos program magától, de már
de ez az élőadás varázsa és szépsége, úgyhogy Isten hozta Mária rádióban, művész úr. Meséljen nekünk nagyon szépen, kérem, erről a különleges festményről, kör alakú festményről, Giorgio Vasari rondójáról, amely Szegedi Angyali Üdvözlet néven vált híressé, és nemrég Rómában is láthatták.
Igen, ennek nagyon-nagyon örülök, hogy a közel, most már azt hiszem 100 éve, hogy a Móra Ferenc Múzeum, illetve korábban a Városi Múzeum őrizte tárgy, napvilágra került, és egyáltalán a története ismerté vált. Az egyik legértékesebb gyűjteményi darabunk a múzeumban, és nagyon büszkék vagyunk, hogy mi lehetünk a birtokosai. Azt azért tudni kell, hogy a kutatások során ugye kiderült, hogy valójában kinek is a munkája volt ez, és hát ilyen alapon, miután ugye körülbelül 4 éve kiderült, hogy 5. Pius pápa volt az, aki Giorgio Vasaritől 1569-ben, 1570-ben megrendelte ezt a tárgyat. Továbbá az egész nagy magánkápolnáját kifestette a mesterrel. De a lényeg az, hogy mi vagyunk a birtokosai, az őrzői, de soha nem lehetünk a tulajdonosai. Ez egy óriási, hát mondjam azt, hogy kegyelem, vagy olyan dolog. Biztos vagyok benne, hogy nagyon büszkék vagyunk, és ahogy beszéltünk a Barbara Jatta főigazgató asszonnyal, aki a Vatikáni Múzeumok főigazgatója, és ugye tavaly novemberi kiállításon büszkén mondta, hogy Tamás, egy újabb tárgy az egykori kápolnából, a San Michele kápolnából előkerült, megvásárolták, és én nagyon bízom benne, hogy eljön az az idő, amikor a világon szétszóródott egykori kápolna tárgyai egyszer összegyűlnek és kiállításra kerülnek.
Ez egy hosszú folyamat során derült ki, hogy eredeti kép.
Igen.
Hogyan történt, és ki mondta ki a végső igent?
Illetve 2007-ben az akkori igazgató dr. Zombor István kezdeményezésére, mint osztályvezető, kérte, hogy gyűjtsük össze a bibliai témájú tárgyakat a múzeumi együttesből, hiszen készültünk a bibliai éve kiállításra, egy nagy nemzetközi kiállításra, és hát ugye restaurálni, tudni, hogy milyen témájú, és bizony ki kellett pakolni az egész padlásteret, akkor ott volt a múzeum képzőművészeti gyűjteményének a legfőbb raktára, hogy a raktár végében levő, ugye ez egy 2x2 méteres tárgy a díszkeretével együtt, ki kellett pakolni minden, hogy ki tudjuk hozni ezt a nagy tárgyat. És amikor én megpillantottam, akkor azt mondtam, hogy ez egy gyönyörű tárgy, hiszen csak egy picit is fotót láttam a nyitás kartonon róla, nem ismertem. Sokáig, hogy mondjam, ismeretlen volt, tudtuk róla, hogy van, hiszen korábban kiállították, hogy 50-60 évvel ezelőtt, de aztán raktárba került és elfelejtődött. És a budapesti Szépművészeti Múzeum munkatársaival és művészettörténészeivel, restaurátoraival végeztük el a kutatást, a restaurálást, és hát vált igazából világhírővé 2009-ben azután, hogy hát végül is egy amerikai művészettörténész attribuálta, és megállapította, hogy ez valóban eredeti Giorgio Vasari munkája, és hogy 5. Pius pápa volt az, aki megrendelte a művésztől. Korábban mindenféle neve volt, Bronzino, Alexandro Allori, szóval végül is bizonyossá vált, hogy az ő munkája. Egy pici rajz, egy 13 centi átmérőjű rajz New Yorkban, a New Yorki Morgan Library és Múzeumban bizonyítja. Ez egy előrajz, négyzethálós előrajz, amiről felnagyították, vagy egy kartonra, vagy éppen erre a fatályra, amit őrzünk, a formákat, és festette meg Vasari. És biztos, hogy ő, és nem a tanítványai, hiszen Vasarinak egy hatalmas főhelye volt, és bizony néha olykor 8-10 segéddel inassal dolgozott.
Ez az azonosítás egy kicsit olyan, mint egy ilyen kalandregény. Annyira izgalmas, hogy előkerül egy ilyen tárgy, és akkor rá, vagy vajon hogyan történik ez az azonosítás, annak a folyamat, hogy itt sokan akik nagyon nevesek és hozzáértők jöttek, igen, és megnézték, és akkor mondtak egy véleményt, mert ugye egy darabig úgy, igen, tűnt, hogy hát negatív vélemények is születnek, hogy ez nem is a Vasarié, hanem egy másik festőjé, szóval, hogy ez egy izgalmas folyamat lehetett, és úgy személyesen az is érdekel, hogy önnek közben mi volt a véleménye, hogy meg volt róla győződve,
nagyon
hogy...
Nagyon jó a kérdés, kicsit hosszadalmas szakmailag, de a röviden, tehát van egy szakmai etikett, hogy kihez fordulunk először. Természetesen egy ilyen nagyon értékesnek látott, ismeretlen, jó rész, ismeretlen tárgy, amikor előkerül, akkor a magyar szakembereket keresik meg. És itt a legfontosabb egyik középkoros Tátrai Vilmos volt, dr. Tátrai Vilmos, a Szépművészeti Múzeum képzőművészeti gyűjteményének a vezetője. Ő rövid idő után, egy-két hónap után azt mondta, hogy ez lehet egy Vasari, viszont sajnos utána visszavonta a tézisét, és utána ugyan ő ajánlotta Lécsei Alexet, a tanítványát, hogy forduljunk hozzá, de akkor mi már egy nevesebb szakembert kerestünk meg, és így például a Prokop Máriát, a pesti Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen, aki az első két után azt mondta, hogy Tamás, ezt nem tudom megállapítani, nagyon értékes, lépjenek tovább. És utána hívtuk fel végül Mónika Biettit Firenzébe, a Medici kápolnák igazgatóasszonyát, ugye, aki Michelangelo szobrainak úgymond a legfőbb őre, és ő el is jött Budapestre a zajló restaurátori műhelybe, és azt mondta, ez egy Vasari. Viszont hazament, beszélt szakemberekkel, és visszavonta ő is a tézisét. És ezután tudtunk csak fordulni, ha már az olasz autentikus szakemberek sem bizonyosak, akkor egy híres amerikai reneszánsz kutatóhoz, a Louis Waldmanhoz fordultunk, aki akkoriban a firenzei Harvard Egyetem művészeti tudományos kutatóközpontjának volt az aligazgatója, és egy fél éven belül adta az attesztet, az igazolást, a leírást, megtalálta számadás könyvét a művésznek, ahol Vasari pontosan leírja, hogy mikor kapta megrendelést, mennyibe került, és mikorra fejezték be. Tehát 1571 nyarára fejezték be a kápolnának a teljes kifestését. Ugyanis ahol ez a tárgy volt, ez a San Michele, tehát Szent Mihály kápolna, de alatta egy szinttel és még egy szinttel szintén voltak kápolnák, és ez egy világ viszonylatban is egy egyedülálló dolog, hogy egymás előtt három kápolnát lehet látni. És hát egy óriási szakmai dicsőség mindenkinek, hiszen egy nemzetközi gárda dolgozott azon, hogy végül ez napvilágra került és kiderült.
Amikor egy művész közel kerül egy másik nagyon híres művész alkotásához, egészen biztos vagyok benne, hogy különleges élményben van része. Ebben az esetben azért is különleges, mert 1511-ben ezen a napon született Vazari, ezért is beszélgettünk mi most az ő festményéről. Tehát egy 1500-as évekbeli alkotó munkáját kézbe venni. Milyen érzés? Mit érzett ön akkor, amikor foglalkozott ezzel a festménnyel és felújíthatta? Mit kapott ettől az ügytől?
Azt kell, hogy mondjam, hogy azért ugye egy ilyen jelentőségű tárgynál az ember nem mindig egyedül van. Természetesen, mint a múzeum osztályvezetője, megbízott osztályvezetője, generáltam a kutatásokat, nemzetközi kutatókkal léptem kapcsolatba, kollégákkal Budapesten, és végül egy meghívásos pályázat útján a restaurálási fázisokat is ugye, egyeztetve végeztük el a restaurálást. Én személy szerint kutatni csak kutattam, illetve generáltam és összefogtam, de a kollégák restaurálták, és tehát ez egy csapatmunka. Ez számos ember munkája. Után lett egy nagyon szépen helyreállított tárgy, hiszen megsérült, söki, besétült, illetve a régi laktól. Nagyon-nagyon szét kellett szedni, újra kellett rakni, és hát végül is amiben látjuk ma, az egy gyönyörű pompájában látjuk ezt a közel 450 éves tárgyat. Én azt mondanám, hogy amikor megpillantottam, azonnal tudtam, hogy valami kincsről vajon szó. Tehát azért akkor már 30 éve a múzeumban voltam, és soha nem láttam meg ilyen közelről egy ilyen gyönyörű tárgyat, és éreztem, hogy ez egy nagyon-nagyon szép darab. Én csak azt tudom mondani, hogy a könyvünk, ami végül is 2011-ben megjelent a Tondóról, abban nagyon szépen sikerült megfogalmazni azt, hogy ez a Mária kép, ami ugye a szeplőtelen fogantatásnak egy hihetetlenül lírai, bensőséges, szinte, hogy mondjam, ha rápillant valaki, akkor azt mondja, hogy egy olyan megadó pillanatot az isteni kinyilatkoztatásnak egyáltalán egy páratlanul megfogalmazott darabját látjuk. Tehát az Isten és Mária találkozásának, ugye Gabriel arkangyal képében, és ugye fölöttük a Szentlélek, ahogy kiárasztja a fényt, és megvilágítja ezt a két alakot, ez egy páratlanul gyönyörű drámai, de mégis emberi, hihetetlenül emberi. Ember közelbe hozza a jelenetet. Véleményem szerint ez is közel játszik abban, hogy ennyire népszerű lett, ennyire világhírűvé vált ez a tárgy.
Ellátogat Szegedre. Találkozhat ezzel a festménnyel? Hol láthatjuk?
Igen. Éppen tegnap volt egy 10 fős tárlatvezetői csoport, akiknek másfél órás előadást tartottam. Ki van állítva? Megmosolhatunk egy nagyon szép termet, ami igazából három nagy terem volt ugye Rómába, a Falconieri palotába, és ebből a három óriási palota teremből egyet rekonstruáltunk a Szegedi Múzeumba, és a legfontosabb paneleket, fotókkal, leírásokkal, ez most jelen pillanatban olasz, de pontosan mutatjuk, hogy milyen volt az egykori kápolna belseje, mik voltak benne, hol volt elhelyezve a mi tondónk, hol volt a többi tondó, a többi festmény. Szóval én úgy gondolom, hogy ha kölcsön adjuk, hogy közeljövőben talán Szentesre, akkor már a magyar szöveges változattal tudjuk bemutatni a közönségnek.
Figyelemmel fogjuk kísérni a kép sorsát. Nagyon-nagyon szépen köszönöm művész úrnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Sajnos az időnk lejárt, úgyhogy búcsúzunk öntől. További szép vasárnapot, és köszönjük, köszönöm, hogy velünk volt.
Köszönöm mindenkinek.
mikrofonnál ismét
Rubovszkiné Bodó Mária
és Csegezi Mária. Terveink szerint nagyon szerettünk volna Szabó Tamás elnök úrral beszélgetni, mert ismereteink szerint egy újabb zarándok úton járt, nem máshol, mint Assisiben. De sajnos nem veszi fel a telefonját, próbálkozunk még, úgy látszik, hogy ma egy ilyen vasárnap van, hogy mindenkit nehezen érünk el telefonon, de még nem adjuk fel a reményt, mert az hal meg utoljára a mondás szerint. Úgyhogy Tamás, ha hallod a rádiót, akkor innen is arra biztatunk, hogy léci vedd fel a telefont.
Addig pedig még, hát amit nem sikerült mondanunk előbb, hogy a 100 fok Celsiustól az Országúton című számból egy rövid részletet hallottunk. Ennek nem csak az az oka, hogy zarándoklatról fogunk beszélgetni, és útonjárásról, és országúton talpalásról, hanem az is, hogy ezen a mai napon, július 30-án halt meg Orbán József, a 100 fok Celsius frontembere. Úgyhogy van egy olyan icipici ilyen mentőövünk, amíg Szabó Tamás elnök úr fölveszi a telefont, hogy hát igaziból te is jártál Assisiben. Hogy ez egy nagyon különleges hely, és Assisi mindenképpen mindannyiunknak, aki oda eljut, az egy olyan hely, ami aztán vagy egy vágyódás, ha még nem jutott el, vagy pedig egy különleges hely, ahol már ő járt, és szívesen emlékszik vissza rá. Hát van-e valami olyan, amit most így kezdett neki spontánul, azt tudod mondani, hogy neked nagyon kedves a szívednek, mert az volt az a helyszín, most Assisiben, amit te nagyon-nagyon megkedveltél. Volt-e ilyen?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert Assisibe egyáltalán eljutni, és én most már azon szerencsések közé tartozom, aki másodszor jutott el Assisibe, ez egy varázslatos dolog. Valahogy különleges atmoszférája van ennek a városnak, éppen Szent Ferenc miatt, hiszen amikor az ember Assisi utcáin jár kell, akkor óhatatlan, hogy ne jutna eszébe, hogy ha nem is ezeken a köveken, de ezeken az úttesteken valaha Szent Ferenc is járt. Nos, ezen a zarándok úton, amelyen elárulom a kedves hallgatónak, hogy együtt voltunk Szabó Tamás úrral és kedves feleségével is, az első állomása az Alverna volt, az a hely, ahol Szent Ferenc a stigmákat kapta. Itt szálltunk meg először, és emlékeztünk rá, Alvernában 1224-ben kapta meg a stigmákat Szent Ferenc, amelynek emlékét egy kápolna őrzi, és Milán atya ebben a kápolnában mutatott be szentmisét, és az a sziklarések közötti sétában emlékeztünk Szent Ferencre. Innen vezetett az utunk Assisibe, ahol felkerestük a Porcinkula bazilikát, a Porcinkula kicsi kápolna köré épült hatalmas bazilikát, amely magába rejti Szent Ferenc halálának a helyét, és tranzitus kápolna a neve. Itt található az a rózsakert is, amely arról híres, hogy ezeken a rózsatöveken nincsenek tüskék, és a mondás szerint, vagy akik ezt megtapasztalták, azok szerint, ha átültetik ezeket a rózsákat, akkor viszont kinő a tüskéjük. Nos, felkerestük még a San Damianói kolostort, ahol templom és szerzetes ház található ma. Ferencet 1205-ben ezen a helyen szólította meg a megváltó a templom kicsiny keresztjéről. Ez a kereszt ma eredeti állapotában nem itt található, itt egy másolatot őriznek a San Damianói keresztről. Az eredeti kereszt az pedig a Szent Klára bazilikában van. A hely ma is kolostor, noviciusok is élnek benne. Aztán felkerestük a Szent Rufin székesegyházat, ami arról híres, hogy itt keresztelték meg Szent Klárát és Szent Ferencet is. Különleges élményben volt részünk, mert Milán atya javasolta, hogy aki bemegy, az mindig így a templom előtt tartott tájékoztatót nekünk, hogy a templomokban szépen csendben vegyünk részt, és próbáljunk elmélyülni mindabba, amire mi ott akkor gondolunk. Tehát a templom előtt hívta fel erre a figyelmünket, és javasolta, hogyha bemegyünk a templomba, akkor a keresztkútnál ismételjük meg a kerességi fogadalmunkat, és...
ez megtörtént?
Igen, tehát, igen, tehát nem közösen vettétek. Hangosan, hanem mindenki magában javasolta, hogy akár a hiszek egy elmondásával, akár pedig, ha valaki tudja pontosan a szövegét, akkor azt ismételje el magában. Nagyon, nagyon nagy lelki élmény volt. Ugye kérdezted, hogy mire emlékszem vissza, hát nagyon nehéz egy dolgot kiválasztani, tehát sok helyen jártunk. Ami az egész Zarándok útnak a középpontja volt, az nem más, mint a Szent Ferenc Bazilika. Ennek az altemplomában őrzik Szent Ferenc szarkofágját, itt van a sírja, és itt mutatott be szintén Szent Misét Milán atya. Csodálatos élményben volt részünk. Aztán felkerestük több alkalommal is a bazilikának az első és második szintjét, tehát alsó és felső bazilikáról beszélhetünk, és itt a csúcs, ami mindenkivel megtörténik, az a Giotto freskóknak a látványa. Csodálatos, ahogy Giotto megfestette Ferenc életének a különböző állomásait, és ide visszatérni megpróbáltunk többször is, csoportosan is, és egyénileg is.
Ha jól tudom, ennek pedagógiailag ez egy felépített dolog, hogy háromszor is
bizony.
Elmegy az ember. Egy ilyen titkos személyeset hadd kérdezzek, hogy a hárman felül még saját idődben még mentél-e pluszba, vagy ez hogy történt?
Igen, volt
vannak
egy...
ilyen faktosok, akik még a hármat is felülszárnyalják.
Volt egy negyedik, és ezt Anna nővérrel, egy szerzetes nővérrel együtt tehettem meg, és nagyon különleges élmény volt a vele való találkozás is ezen a Zarándok úton, illetve az, hogy itt együtt imádkozhattunk, ugyan csendesen, de mégis volt egy különös varázsa, hogy ha nem is egy ferences szerzetes, de egy szerzetes nővér mellett búcsúzhattam el ettől a helytől, a Szent Ferenc Bazilikától. De jártunk a város különböző pontjain, felkerestük azt a helyet, ahol Szent Ferenc szülőháza volt, megemlékeztünk a családról, arról a helyzetről, ahogy a gazdag kereskedő fia ezt a szegénységet választotta, és példaképe lett 800 év után is sok-sok embernek. Úgyhogy én csak arra tudok biztatni mindenkit, hogyha teheti, akkor ne hagyja ki az életéből, hogy Szent Ferenc útján, vagy az ő útjának bármely pontján egyszer járhasson, és ott egy kicsit elmélkedhessen erről a szentről. Felkerestük még egyébként a karcer remetességet, Rieti völgyében jártunk, a Fonte Colombo remetességben is, ahol egy fal részleten Ferenc által a falba karcolt taújelet is megcsodáltuk, illetve megemlékeztünk arról, hogy itt írta a Regulának a szövegét, amely szintén egy jubileumi pont a ferencesek életében, hiszen ebben az esztendőben ünnepeljük a Regula írásának 800. évfordulóját, és ez a szabályzat mind a mai napig kapaszkodója a mai ferences szerzeteseknek.
Zárásul azt mondanám, hogy egy fiatal kamasszal találkoztam, aki tulajdonképpen kamaszként, bár Pannonhalmi Bencés diák volt, mégis azt mondta, hogy hát eddig ő nem hitte volna, hogy mindent felülmúl Assisi. Ő stoppal járt ott. Tehát ez azt jelenti, hogy fiatalok, idősek egyaránt Assisibe valamit találnak. Akár a mai evangéliumhoz kapcsolódva kincset.